Na, drága barátaim! Úgyhogy most a harmadik fejezetnél tartunk. A legizgalmasabb történet. Szerintem. Közel-távol. Ugye ez a fa gyümölcsének bűne. Az első bűn. Ez itt sok-sok kérdés van. Ez hányas oldal? Hármas fejezet? A Héberben akarod? Hogy?
A lapalja, kígyó pedig ravaszkodtam a mindenben.
Na. Be vagy nekedve. Kálmán? Olvasol?
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondá a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejédeletek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta ezért annak a gyümölcséből, és evék, és ad a vele lévő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondá neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondá ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fáról, úgy evém. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között, az neked fejetre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen te néked, s egyed a mezőnek üvé. Orcád veretékével legyen a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözte őket. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tud válni. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az életfájáról is, hogy egyék, s örökké éljen. Kiküldte őt az Úr Isten az édenkertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala. És kiűzi az embert, és oda helyezteti az édenkertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos rángját, hogy őrizzék az életfájának útját.
Jó, köszönjük szépen. Ugye, hát itt szerintem borzasztó sok kérdés van. Mielőtt megpróbálom összefoglalni a kérdéseket, amik bennem fogalmazottak, meg nem tudom, hogy föltenném nektek, hogy mi az, ami ebben a történetben a leg legnagyobb kérdőjel szerintetek?
Kérdőjel.
A szomszédai bezavarnak? Dávid, nagyon kérlek. Szóval mondom, hogy nagyon sok kérdés van itt, de hogy szerintetek mi a kérdés? Vagy mi az, amit titeket a legjobban zavar ebben a történetben?
Nekem az, hogy a jónak és a rossznak tudó, tehát hogyha saját képére teremtette az ember, akkor miért nem tudhatta volna az ember, ha a saját képére teremtette a jót meg a rosszat?
Tehát hogy az, amit a végén mond, hogy íme most már olyan lett, mint mi, jónak
nem,
és rossznak.
Nem, amit jónak és gonosznak tudó, tehát ahogy a...
Mert ez az elején is ott van. Igen, ez, hogy arra gondolsz, akkor jól értem, hogy az elején is arra hivatkozik a kígyó is, hogy hát, hogy nem akarja Isten, hogy a jó és a rossz tudói legyetek. És a végén pedig azt mondja Isten, hogy hát most már, hogy a jó és a rossz tudói lettek, gyorsan rúgjuk őket ki innen az édenkertből, nehogy azt legyenek a másik fából is, és akkor igazán gáz van. Ugye, ami szerintem még egyrészt nem világos, hogy mi az, hogy a jó és a rossznak tudói, és hogy miért lett a fától a jó és a rossz tudója. Mi ez, ami csodaszer, amitől... Eleve mit jelent az, hogy a jó és a rossz tudói?
Ugye itt szerintem, hogy gyümölcs meg az teljesen lényeg. Ha azt mondtam, hogy ne ússz ebbe a tóba, vagy nem állsz meg azt a hegyet, akkor is ugyanaz lett volna a végére, mint
a hegyet. Oké. Akkor a kérdés az, hogy viszont miért azáltal lett olyan, mint Isten, hogy elkövetett egy bűnt. És Isten elismeri legalábbis látszólag a szövegből, hogy olyanok lettek, mint én, jónak és rossznak tudni, most rúgjuk őket ki. És azáltal lettek olyanok, hogy elkövettek egy bűnt. Még mi ez az életfáj? Meg nekem van még egy kérdésem. Az eredeti szövegben, még az előző fejezetben, amikor megtiltotta az embernek a fáról való evést, akkor nem volt ott szó arról, hogy csak azt mondta, hogy a jó és a rossz tudásának fája, de azt nem mondta, hogy olyanok lesznek, mint én. Hanem csak azt mondta, hogy jó és a rossz tudásának fája, az tilos, és ne egyetek belőle, mert meg fogtok halni. De nem volt arról szó, hogy mert ha esztek belőle, akkor jót és a rossz fogjátok tudni, mint én. Ez csak a kígyó mondja, és aztán, amikor bűnbe esnek, maga Isten is látszólag elismeri, hogy így van. Más kérdés? Igen?
Azt mondja, és látod azt, és megnyilatkozának mindkettőnek szemei. Ezek szerint, hogy nem láttak előtte? Hát hogy vették ezt, hogy mesztelnek, és eddig nem zavarta őket?
Hát a tudás.
Pont a tudás. A tudás.
De mit tudtak? És előtte buták voltak?
Igen, nem tudás kérdése.
Nem. Az történet egyszerű jelentése az, hogy eddig is mesztelenek voltak, de nem tűnt ez föl nekik.
Igen.
Most meg föltűnt nekik, és ezért gyorsan van velelt akarták.
Igen. Tehát azt szerintem tudták, hogy mesztelenek is nézők túl, hanem nem szégyelték magukat. Tehát az a szégyenérzet nem
volt. De miközze a bűnnek hát az mondjuk egy buta kérdés, miközze a bűnnek a szégyenérzethez, miközze ennek a bűnnek a szexuális szégyenérzethez?
Ráadásul csak ketten vannak.
Hát letöltötték egész.
Ja, download, minden vírussal együtt.
Aha. Nem, szerintem ennek van egy egyszerű.
Igen?
Azt mondod, hogyha ugye az állatok is mesztelenek, mégsem tűnik föl nekik, hogy mesztelenek, vagy bármely bűnt elkövetnének.
Igen.
Mondjuk avval, hogy más állatot megölnek, vagy bármi azért. Attól, hogy megvilágosodtak, és rájöttek, hogy bizonyos cselekedett bűn, amit elkövetnek, ezáltal már egy különbség létrejött.
Köztük és az állatok,
vagy a tudatlanabb lények között.
Most itt van külön még egy érdekes szó, dolog. Héberül az első mondat, a hármas fejezet első mondata, amit magyarul úgy van fordítva, hogy és a kígyó, mint a furfangosabb, vagy ravaszabb volt, mint minden más állat. A héberben nem ez van, nachashaya arum mikol hayataszade, hogy ami szó szerint azt jelenti, hogy a kígyó az mesztelenebb volt, mint az összes többi állat. Itt is a mesztelenséggel ugyanaz a szó, amit később mond, hogy ők nem voltak mesztelek. Ha visszanéztek az előző fejezet, ugyanaz a szót használ.
Megnyílt a szemünk, és álltak, hogy ők is
ugyanaz így van, a szó. Ugyanaz a szó. És ha megnéztek a történet, az előző történet...
A rum és a orma nem lehet párhuzamosan egymás?
Orma az lehet, hogy ugyanaz a gyöke a kettőnek. Szóval valószínűleg ezért van így fordítva, de igen. A gyakorlatban szó szerint fordítva Anahás haja a rumi kol haját a szade, az azt jelenti, hogy a kígyó mesztelenebb volt minden más állatnál. Uh-huh. És ha megnéztek ezt a mesztelenség dolgot, akkor az előző fejezet legvégén a 25-ös mondat azt mondja, a 24-esben azt mondja, hogy az ember, a férfi meg az asszony, azok egyesültek, és mind a ketten mesztenek voltak, de nem szégyelték magukat. Tehát ennek van valami jelentősége, ahogy, hogy mesztelenek, de nem szégyelik magukat, és itt pedig a bűn után pedig észreveszik, hogy mesztenek, és elkezdik szégyelni magukat. Az is egy fontos kérdés, hogy szerintetek ez a kígyó, ez hogy jön ide? Mi ez a kígyó sztori?
Ez az nekem is egy kérdés, miért volt a kígyó?
Mi ez a kígyó?
A kígyó pedig volt lába?
Igen, tehát ugye a Gönci rátapint a dolog, hogy a végén azt mondja, úgy tűnik, hogy a büntetése a kígyónak, hogy azt mondja, hogy majd a föld porát fogod enni, meg mit, ez kicsit úgy tűnik, mint hogyha korábban a kígyónak lett volna lába, evett volna a gyümölcsből, meg mindenből, és most megbüntette, és a földön jár. A gyerekeknek azt szoktuk mondani, hogy ez volt a dinoszaurus. A kígyó, a lábas kígyó. A bűn előtt. De komolyra folytva a szót, ez is egy kérdés. Most egyrészt, hogy ez a kígyó, ez szó szerint értendő, hogy a kígyó tényleg most nem világos, hogy a kígyónak mi köze van a sztorihoz. Mi a túrót akart a kígyó? Ráadásul úgy tűnik, hogy egy kígyó odament az asszonyhoz, és elkezdte győzködni az ügyről. Miért volt jó ez a kígyónak?
Ez a rossz ösztön.
Jó, akkor ez azt jelenti, hogy ez a rossz ösztön. De akkor miért nevezünk kígyónak?
Ebben a formában jelent meg. Sátán.
Azt mondta, hogy ez igazából nem a kígyó volt, hanem csak a sátán jelent meg egy kígyó formájában.
Miért büntetni meg az összes kígyót utána?
Jó a kérdés. Akkor viszont mi közben a szerencsétlen kígyónak a sztorihoz? Na azt látjuk, hogy a kígyók viselik ennek a sztorinak a büntetését. Ha a sátán öltözött be a kígyóba, akkor szerencsétlen kígyók mit vétettek azért, hogy utána megkapják ezt a büntetést?
De még össze is hasonlítja ezt a kígyót, azt mondja. Ugye nem csak állítja, hogy van egy kígyó, hanem hogy ez mindennél vadabb volt, vagy mesztelene volt, amit az Úristen teremtett valamit. Tehát, hogy még össze is hozza, hasonlítja is a többihez, és azt még az örökkévaló nevét is oda teszi. Tehát, hogy ennek...
Igen, hogy akkor úgy tűnik, hogy a kígyó mégis van valami szerepe a kígyónak.
És ráadásul a kígyó feltétlenül rossz szereplő a Bibliában. Ezen kívül.
A kígyó rossz szereplője a Bibliában. Ott a Mózesnél van, igen. Hogy megcsipkedték a zsidókat, és akkor csinált egy részkígyót Mózes.
Jó, de más, mint amikor a bot kígyóval
vált. A bot kígyóval vált.
Kutya is lehetett volna.
Ez se nem pozitív, se nem negatív. Nem, az, hogy a bot kígyóval vált, az félelmetes. És olyan formája, mint egy botnak, és az jó pofa, hogy a botból lesz egy kígyó, aztán megint lesz belebap. A botból lett volna egy zebra, vagy egy oroszlán,
igen. Az igazi trükk. De Kálmán egyébként itt, amit mondtál az előtt, de nem azt mondja a szöveg, hogy az összes Úristen által teremtett lény közül ő volt a legravaszabb, hanem azt mondja, hogy ravaszabb volt az összes többi állatnál, amit az Úristen teremtett. Tehát ebből még az se egyértelmű.
Ez is egy kérdés.
Úristen tereménye volt-e vagy sem?
De már ez is egy kérdés különben, hogy miért azt szerintem, hogy az állatok, most olvastuk, hogy minden állatot Isten, mindent Isten teremtett. De akkor viszont miért kell ezt hangsúlyozni, hogy minden állatnál, amit az Úristen teremtett? Miért kell ezt megismételni, amit az Úristen teremtett? Most olvastuk, hogy mindent Isten teremtett. Elég lett volna azt mondani, hogy ravaszabb volt mindennél.
Ezeket az ember nem ravaszabb volt, mert átvette Évát.
Az Éva, nem az ember. Viccelek.
A kígyó után azért szerepelhet, mert ez egyetlen állat, ami csupasz. Ez a többi állat. A pucérsága, vagy szőrzete.
Ja, és ez a pucérság, azt így lehet érteni, hogy... Pikely. Az izének is pikely. Pikely, pikely, pikely.
A
kígyó
az ilyen vékony bőrözet teremtett. Pikely után az adat, csak nem
pikely. Most itt van még egy pár dolog, hogy... Ugye beszélget az például nem tűnt föl senkinek, az, hogy lába van, az egy dolog, és hogy beszélgetett a kígyó az asszonnyal?
Számszaszú.
Az mi?
Harry Potter.
Aha. Hogy beszélgetett a kígyó az asszonnyal, és nem említi azt bárhol, hogy ez egy csoda volt. Mert találunk olyan sztorikat a Tórában, ahol egy állat megszólal. Emlékeztek, hogy hol például? Bilám szamara, de ott azt mondja a Tóra, és megnyitotta Isten a szamár száját. Viszont az egy csoda volt, és a Tóra elismeri, hogy a szamarak nem szoktak úgy amúgy megszólalni, de itt egy csoda történt. De itt ezt nem mondja, azt mondja, találkoztok, és elkezdtek beszélgetni.
Isten 5 nappal ezelőtt még nem volt semmi a világon, megteremtette a világot, ahhoz képest, hogy egy kígyó megszól, nem tűnik.
Nem az igazad van, de nem az a gond az, hogy ez nem lehetséges, az a gond, hogy nem mondja, hogy itt Isten csodát tett, és a kígyó elkezdett beszélni. Úgy tűnik, mintha ez a természetes része lett volna a kígyónak, hogy ő beszélt, és a végén meg nem mondja, hogy megbüntet, hogy többet nem tudsz beszélni, most még nem látjuk, hogy a kígyók beszélgetnének.
Hol az a tűz?
És van itt még egy dolog, hogy mit mond a végén, amikor megbünteti őket, akkor mindenkinek ugye más büntetést ad, és mindenkinek másképp mondja a büntetést, másképp notyákolja, másképp vezeti elő, azt mondja például a nőnél a 13-as mondatban. És mondta az örökkévaló Isten a nőnek, mit tettél? Bocsánat, ez még nem az. A 16-os. És a nőnek azt mondta, gyarapatni fogom a fájdalmaidat, stb. A férfinek azt mondta, mivel hallgattál az asszonyra, ezért kapod a büntetésed. A kígyónál pedig azt mondta, nem, a kígyó az előtte van.
Átkozott én minden, a 14-es vége.
Igen. Azt mondta az örökkévaló Isten a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy. Mit tett? Ő nem tett, hanem beszélt. Akkor miért mondja, hogy mivel ezt tetted? Később elég explicit kimondja, hogy a nőnek azt mondja, mivel a férfinek azt mondja, mivel hallgattál a nőre. A kígyónál miért azt mondja, mivel ezt tett? Ő nem tett semmit, ő beszélt. De a Héberben ez így nem így van.
Jó, de amiket te beszélsz, a Midrash történet szerint tett is.
Ne?
Mert az valami, mindig azt mondod, hogy meglökte, hogy hozzáérjen.
Igen, van egy ilyen, köszönjük a göncnek, van egy ilyen, hogy amikor beszélget a kígyóval az asszony, akkor azt mondja az asszony, hogy hát nem ehetünk belőle, mert azt mondta az Isten, hogy nem ehetünk belőle, és nem is és hozzá se érhetünk, nem is élhessük. De ha megnézzük az eredeti tilalmat, amit Ádámnak mondott még Isten az asszony teremtése előtt, akkor azt mondta csak, hogy ne egyetek belőle. Nem mondta, hogy ne éljetek hozzá. És erre azt mondja a Midrás, hogy valóban itt történt egy nagy baki, hogy a férfi nem bízott az asszonyban, és ezért amikor azt mondta neki, átadta ezt a parancsot, akkor azt mondta, hogy Isten azt mondta, hogy nem ehetünk, és nem is érhetünk hozzá. Szóval jobb az asszonyjal vigyázni, és hozzátett még egy adaggal. De nem szólt, hogy ez az ő plusz elővigyázatossága. És ezt a kígyó észrevette, hogy az asszony erről nem tud. És amikor azt mondta, hogy Isten azt mondta, hogy nem is értünk hozzá, akkor meglökte, és megérintette az asszony a fát, hogy nem történt semmi. Látod, nem történt semmi, hogy nyugodtan ehetsz is belőle. És erre mondják azt a bölcsek, hogy semmi gond azzal nincs, ha te elővigyázatos vagy, és egy plusz törvényt hozol, csak ki kell hangsúlyozni, ez egy rabbinikus törvény, ez nincs benne a tórában. És ezért van mindig kihangsúlyozva, hogy van Midrában ám, és van Midor rajta. Tórai, rabinikus törvény és bibliai törvény. Jó, magának a dolognak a lényegét tekintve pedig. Ugye arról beszéltünk a múltkor, hogy egy kicsit már érintettük ezt az egész kérdést, az édenkertet, és a jó és a rossz tudását, és ezeket a témákat. És aztán majd visszajövünk az összes ilyen gyakorlati kérdéshez, hogy ki volt a kígyó, meg hogy volt, mint volt. Ugye azt mondtuk a múltkor, hogyha emlékeztek, hogy az édenkert eleve egy probléma, eleve egy kérdés, ez az édenkert, ez a földön volt? Ez valami, földi terület? Földrajzi terület, ahova el lehet menni? És erre azt mondtuk, hogy visszaemlékeztek, hogy nem, az édenkert az ugyanaz az édenkert volt, amit ma édenkertnek nevezünk, csak az édenkert egyszerre volt, létezhetett a fizikai létezéssel. Ugye ma van egy fizikai világ, és van egy szellemi világ, amik külön vannak egymástól, de abban az időben ez egyszerre volt. És emlékeztek, részletesen elmondtuk, hogy mi az a 4 kabbalisztikus világ, és azt mondtuk, hogy abban az időben ez a 4, ez nem kellett, hogy külön váljon. Miért nem kellett, hogy külön váljon? Hogy tudott egyszerre létezni az isteni, spirituális létezés és világ a fizikaival? Mert a fizikai nem volt korlátozva azon túl, hogy fizikai. Ugye a fizikai létnek két alapvető korlátozási érték rendszere van. Az egyik az, hogy a fizikai lét az önmagában korlátozott, tehát míg egy spirituális eszme mondjuk, az nincs lekorlátozva egy adott helyre, egy adott időre. A fizikai létezés az le van korlátozva térben és időben. De ez még egy kisebb probléma. A nagyobbik probléma az az, hogy a fizikai lét, az anyagi lét, az egy idő után öncélúvá válhat, és a fizikaiságnak, az anyagiságnak a hajszolása, az élvezetek hajszolásával válhat, és egy idő után a fizikai létnek a fennmaradásához szükséges eszközök öncélú élvezetekként jelennek meg. Erről szól itt a, majd ahogy erre vissza fogunk térni, maga a szexualitás is, és az ezzel kapcsolatos szégyen. Ugye a kommentárok úgy értelmezik ezt, hogy természetesen, hogy Ádám és Éva tudták, hogy mesztelenek, de nem szégyenkeztek emiatt. Miért? Mert a mesztelenség, ami a szexuális gondolatokat ébreszt az emberben, a számukra a nemi szerveiknek a látványa, a nemi szerveik ugyanolyan technikai eszközök voltak, mint a kezük, vagy a szemük, vagy a fülük, amivel a Isten szolgálatát és az isteni tudásban való elmélyülést nek egy eszköze. Ugye az ember az Édenkertben, még az a teremtés első napján egyetlen célja az az volt, hogy fizikai léte ellenére és azzal együtt próbáljon felemelkedni az isteni tudásban. És számára a nemi szervek semmifajta hatyákat nem jelentettek. A bűn által viszont az történt, hogy a fizikai lét már nem csak abban az értelemben volt korlátozott, hogy időben és térben korlátozva, hanem megjelent az élvezeteknek az öncélú hajszolása. És ez a leglényegesebb pont. Innentől fogva, ha már a fizikai lét ilyen formán öncélú, akkor olyan szinten válik korlátozottá, hogy nem tud örökké meglenni mondjuk a lélek a testben. Nem tud örökké meglenni a fizikai és a spirituális egyszerre. Most aztán a múltkor ezt említettem, a Midrás azt mondja, az embernek, Ádámnak a bűn előtt a teste olyan fényes volt, hogy elsötétítette a napot. Nyomjuk, hogy majd olyan szép vagy, hogy a napra lehet nézni, de Ád nem. Szóval a mondás innen jön, hogy Ádám olyan a fizikai lét ellenére annyira kifinomult volt a teste, mi azt jelenti, hogy annyira nem mondott ellent a spirituálisnak, hogy nem volt probléma az, hogy a lélek örökké a testben maradjon. Abban a percben viszont, hogy a testnek egy öncélú vonzata is megjelent, az élvhajhászás, és a testnek nem csupán a test vágyai, nem csupán a létfenntartásról szólnak, hanem egy öncélú élvezet hajszolásáról. Ebben a percben a test olyan korlátozottá válik, hogy a lélek számára elviselhetetlen örökké a testben való lét, és ezért kapcsolódik a bűnhöz a halál. Ezért van az, hogy az ember az első bűn előtt úgy volt, hogy örök életű lesz, de a bűn által a halál fia lett. Ugye? Ahogy Isten ezt meg is ígérte. Abban a percben, hogy enni fogsz belőle, hogy bűnözni fogsz, a bűnt követsz el, nem fog tudni a lelked már örökké a testben lenni, és az Édenkert is eltávolodik a földről, ami itt nem így van írva, hanem úgy van írva, hogy kiüzetlek az Édenkertből. De tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy te a bűn által egy határt húzol a fizikai lét és a szellemi lét között. Ugye, ahogy a Tóra később mondja, mi az, ami elválaszt titeket, örökkévaló istenetektől, semmi az égvilágon nem választ el. Egy karnyújtásra van tőletek. Mi az, ami mégis elválaszt a bűneitek? Mert a bűn által az ember egyfajta önkorlátozásba kerül, és ezt különben lehet látni, ugye mindannyian követünk el bűnöket, de mondjuk olyan emberek, akik nagyon bűnösek minden értelemben, azoknál még a mi szemünkkel is látható, hogy a bűneik mennyire korlátozzák őket. Tehát egy olyan ember mondjuk, aki valamilyen élvezet, és ugye általában a bűnök azok mindig valami élvezet hajhászása kapcsán jelennek meg, tehát ugye ez három ilyen alapvető dolog van, amit az emberek általában hajszolnak, vagy a szexualitás, vagy a vagyonszerzés, vagy a hiúság, tehát a kóved, ahogy ezt mondani szokták. Ez a három olyan dolog, ami minden bűnnek tulajdonképpen majdnem minden bűnnek az alapja. Most egy olyan ember, aki valamelyik a három közül túlságosan megérinti,
és túl sokat, nagyon elmélyül benne, arról még mi is, a normális emberek is látjuk, hogy korlátozottá válik. Egy olyan ember, aki mondjuk teljesen mondjuk egy ilyen párvév, egy ilyen semlegesebb példát, egy olyan ember, aki a vagyonszerzésbe annyira elmerül, hogy az öncélúvá válik, az az ember nem képes, a korlátozottsága már olyan szinten megjelenik, hogy nem látja reálisan a saját környezetét és helyzetét, teljesen ilyen önkorlátozottá válik, és ugyanez a helyzet a másik kettővel is. Tehát az, hogy? Nem csak a politikusok bűnös emberek. Szóval minden esetre ez a bűnnek a lényege. Most mit jelent az, hogy a jó és a rossz tudói? Ugye a jó és a rossz tudása az ember szempontjából azt jelenti, hogy korábban nem kérdezik a kommentárokat, és korábban nem tudta az ember, hogy mi az, hogy jó és mi az, hogy rossz. És erről beszéltünk a múltkor, nem emlékszem minek a kapcsán, a intuíció. Ugye? Te azt mondtuk, hogy mi a különbség az ember és az állatok között. Szóval az intuíció, és én azt mondtam, hogy a szabad választás lehetősége. De mi a jó és a rossz tudása? Erre egy nagyon szép ilyen fejtegetés, hogy az ember, van a jó és a rossznak a tudása, ami nem erkölcsi ismeret, hanem mint egy matematikai ismeret. Hogy tudom, hogy valami egészséges, és valami egészségtelen. A gyerek, amikor elmagyarázzák neki, hogyha tűzbe teszed a kezedet, az rossz, és hogyha nem teszed a kezed a tűzbe, az jó, az a gyerek tudja matematikailag, vagy a logika eszközével, ő ismeri, ő tudja, hogy van jó és van rossz, de nem lehet azt mondani, hogy a jó és a rossz tudója. Mert ő még nem élte meg azt a rosszat. És így nem vált részévé. A héberben az a szó, hogy dát, hogy tudás, az azt jelenti, hogy kapcsolat. Méghozzá milyen kapcsolat? Hol használja ezt először a Biblia? Ezt a kifejezést, valaki emlékszik-e? Azt a szót, hogy dá. La dát. Tudni. Akkor, amikor Ádám és Éva egyé válnak. Maga a szexuális kapcsolatnál azt mondja, vejé dáhá, dámet havá. És Ádám megtudta, megismerte Évát. És az azt jelenti, hogy a szexuális kapcsolatot létesítettek. Tehát a tudás az, amikor egyé válok valamivel. Az, hogyha én tudom valamiről, hogy az rossz, a másik oldal meg jó, az még nem azt jelenti, hogy tudom, abban az a héber értelemben, hogy a részemé vált. A jó és a rossz tudásának a fája az azért a jó és a rossz tudásának a fája, mert amikor enni fogtok belőle, akkor az a bűn, a rossz, az már nem már mint egy rajtatok kívülálló teoretikus dolog, egy matematikai példa, egy matematikai ábra, hanem az a részletekké fog válni. És mivel a részletekké fog válni, ezért titeket is befolyásolni fog. Ugye milyen szép példa ez. Miért a Gönci mondta, hogy bármi mást is lehetett volna, az, hogy ne ússzál a tóban. Az is lehetett volna az első parancs. Vagy ne nézz az égre, vagy mit tudom én, ne nézz arra a csillagra. Miért mégis az a parancs, hogy ne egyél a gyümölcsből? Hogy ne egyél valamit? Mert az élelem, az kifejez valami nagyon fontosat, ami a bűnhöz nagyon hasonlít. Ugye mi történik akkor, amikor megmártózol mondjuk a vízben? Akkor az, hogy létrehoz egy kapcsolatot a vízzel, kapcsolatot fel, de amikor kijössz a vízből, annak a kapcsolatnak vége van. Amikor eszel valamit, az, amit megettél, az a részeddé válik, és tulajdonképpen abból épülsz föl. Az egy építő kockád a továbbiakban, amit nem tudsz magadból utána kiszedni. Ugye ez, hogyha egészségtelen ételeket eszel, akkor a te egészséged is megváltozik. Sőt, ugye manapság is mondják, és valahol a kóser étkezés is erről szól, hogy a bizonyos ételek a hangulatodat is megváltoztatják. Jó vagy rossz hangulatúvá tesznek, agresszívvá tesznek, vagy éberré tesznek. Tehát az élelem az ilyen szempontból nem egy olyan típusú kapcsolat, amit utána kiadsz magadból, és vége van. Valóban egy részét kiadod magadból, de mégis befolyásol, és a részedén válik. A bűnnel ugyanaz a helyzet, hogy amikor az ember vétkezik, és ugyanez az igazság a fordított irányba is, tehát ha jót tesz, akkor meg pozitívan, akkor nem egyszerűen arról van, hogy létesített egy kapcsolatot egy rossz dologgal is kész, hanem az a dolog utána befolyásolja őt, mert a részévé válik. És ezért használja szerintem a gyümölcsöt, hogy megették a bűnt. Az utána már a részük, az már, utána ők már a jó és a rossz tudói, részük a rossz, Nem egyszerűen valami rajtuk kívülálló dolog. Most tehát ez akkor az tény, hogy itt végül is igaza van a Göncnek, bármi más is lehetett volna. Az, hogy ez így lett, hogy ez lett a tilalom, a jó és a rossz tudásának a fája, az valami élelem, az valószínűleg az is lehet, hogy ezért van, mert ez szimbolizálja az evés, hogy a bűn ezáltal a részükké vált. És tehát miután az ember evett a gyümölcsből, és a bűn részévé vált, innentől fogva az a tisztaság, ami a teremtésének után követő pár órában a bűn elkövetőség megvolt benne, ami megadta annak a lehetőséget, hogy örökké éljen, az megszűnt, és innentől fogva külön vált a fizikai és a szellemi, a bűn által lett annyira korlátozódott le a fizikai, hogy nem tud már a szellemivel egyszerre meglenni, és ezt jelképezi mind a halál, mind pedig a spirituális különválás, hogy kiűzte őket az édenkertből. Mert ez is egy érdekes dolog. Ugye, amikor az elején azt mondta, hogy amikor enni fogtok a gyümölcsből, meg fogtok halni. A végén, amikor elmondja a büntetésüket, ha jól emlékszem, nem sorolja ott föl a halált. Nem mondja, hogy na, ahogy megígértem, meg fogtok halni. Említés sincs a haláról, csak tudjuk, hogy aztán ők a végén azt mondja, hogy most már ne legyen olyan hosszú az élete, legyen 120 év az élete, stb. Stb. Tehát látjuk, hogy a halál bejön, mint téma. De nincs ott a büntetések között a halál, csak valahogy utalás van rá, hogy ne, hogy egyen az élet fájából, mert akkor
örökké fog
élni.
Mert akkor olyan lesz, mint mi.
Várj, erre mindjárt visszatérünk, mert ez még egy olyan kérdés, ami nem világos, még az a... Igen, még nem
tudjuk. Az életfájával kapcsolatban. Igazából az előző fejezetben meg se teremtette Évát, de azt mondta, hogy egy fából nem ehet. Csak egy fát tiltott meg. Egy fá a jó és a rossz tudásának. Ezt tiltotta meg neki.
Akkor?
Honnan tudhatta az örökké való, hogy nem esznek az életfájából előtte?
Nem, hát ő eleve így találtak egy történetet, ez a legérdekesebb. Ő eleve, amikor megteremtett, ő tudnia kellett, hogy ennyi fognak belőle, és majd ez lesz.
Jó, ez egy nagyon jó kérdés. Itt két nagyon jó kérdés van. Az Iván kérdése vagy kijelentése az, hogy Isten előre tudta, hogy bűnözni fognak. Erre szeretnék visszatérni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Amit a Kálmán kérdez, az egy értelmezési kérdés, hogy valóban, amikor arról beszél, hogy tilos enni a fából, akkor csak annyit mondani, ne egyetek a jó és rossz fájából. Említést tesz a különben az élet fájáról is. De nem a tilalomban, hanem említi, hogy volt ott még egy élet fája is. Emlékszel? A kettes fejezetben, jól emlékszem, megemlíti, hogy van egy életfája is volt a kertben. De azt nem mondja, hogy abból nem lehet enni. Most pedig, amikor megették a gyümölcsét a jó és a rossznak, akkor azt mondja, az életfájából is nehogy egyenek, gyorsan kivelük innen. Mi a gond?
Amit mondtál, az kapcsolatban, hogy olyan kezdve, hogy a fizikai rétezés korlátai közé kerülnek,
igen.
A végesség megjelenik. Ideig nem volt szempont.
És ezért eddig nem volt baj. Eddig nyugodtan ehettek az életfájából. Érted, Kálmán? Az a dolog, és ez pontosan ez a válasz a kérdésre, hogy amikor azt mondja, hogy és ott volt az életfája a kertben, az azt szimbolizálja, hogy ott volt az örök élet. És ezért nem, hogy nem volt tilos enni belőle, hanem ez volt az örök élet szimbóluma. Az, hogy ott volt az életfája, az azt jelenti, hogy az örök élet tulajdonosai voltak. Abban a percben viszont, hogy ettek a fából és bűnösök lettek, innen fotók már nem ehetnek az életfájából, nem lehetnek az örök élet részesei, mert ugye, ahogy mondtam, lealacsonyodott az ő fizikai testük. Ez különben még jobban kifejti, vagy még praktikusabbá, mert amit én most mondok, az egy ilyen szimbolikus magyarázat. Világos volt, amit mondtam? Az egy szimbolikus magyarázat. A Barbanel, aki gyakran idézek, nagyon szépen elmondja, a következőt magyarázza erre az életfája dologra. Azt mondja, én azt mondtam az előbb, hogy mi változott meg a fizikai létben a bűn után? Az, hogy öncélúvá lett, ugye? Azt mondtam, hogy kétfajta korlátja van a fizikai létnek. Az egyik a maga a fizikalitásból adódó, az, hogy időben és térben korlátozott. A másik pedig az anyagiság, az, hogy ami csak a bűn után jött hozzá, hogy öncélúvá válhat a élfajhászás. Ugye? Oké. Erre azt mondja Barbanel. Tulajdonképpen, hogy attól még, hogy nem voltak élfajhászok, biológiailag, kérdezi ezt ő a 16. században, elképzelhető lett volna, hogy örökké éljenek? Ez reális? Rendben, hogy hogy erkölcsileg elképzelhető lett volna, mert nem voltak bűnösek, de biológiailag elképzelhető lett volna? Azt mondja, nem. önmagában nem elképzelhető miért, azt mondja, mert az ember teste ugyan felépítve mondja, hogy egy idő után, ezt a következőképpen mondja, azt mondja, az ember mindig kiad az embernek a testmelegéből, így mondja, most ezt le lehet folytani másra, mindig leadódik. Ahhoz, hogy pótolja azt, ami leadódott, ahhoz vesz magához élelmet. De az az élelem, amit magához vesz, az nem tudja úgy pótolni, hogy visszamenjen 100%-ra, hanem mindig csak kicsit kevesebbre megy vissza. 99, 98, 97, és a végén lemegy nullára, és akkor meghal. Legkésőbb akkor meghal. Ha csak nem jött közbe egy betegség, és akkor már előtte meghal. A legkésőbb, amikor az ember öregségben hal meg, azt mondja, kifogyott, és az élelem nem tudja visszahozni azt a szintet. Ezt mondja bárban nem. Azt mondja, ezért volt az élet fája, ami ezt a problémát megoldotta. Az élet fájának a gyümölcse megoldotta azt a problémát, az, hogy olyan csodás élelem volt, ami mindig visszapótolt a 100%-ra. És az emberek mindig fiatalok maradtak, nem öregedtek volna. Most viszont, hogy élfajhászok lettek, ezért Isten azt mondta, most már emiatt erkölcsileg nem lehet, hogy örökké éljenek, ezért nem lehet az sem, hogy egyenek az élet fájából, és részesei legyenek abban, annak a csodás élelemnek, ami biztosítja azt, hogy a fizikai életnek ne legyen ez a másik korlátja, ami az, hogy az élelem nem tudja pótolni az örök életet.
És Lomó, de itt igen. Azt mondod, hogy ugye nem esett szó arról, hogy hát meg kell halniuk. Tehát itt azt mondja, ugye, hogy szövítség fogáskor teremni neked a föld, egyre mezőnek a
fővel, okay.
Stb. És visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel.
Oké, okay. Ilyen értelemben ott meg van említve. Oké, okay, igazad van. Igazad van.
De csak nem annak kapcsán, hogy eredetlenül.
Oké, én csak azt akartam kihozni belőle, hogy ez nem is egy büntetés, hanem egy következmény. Itt volt plusz. Itt két dolog van. Az egyik az, hogy meghalsz, meg hogy kiűzlek az édenkertből. Ez egy automatikus következménye a tettednek. Mivel élfajhász lettél, erkölcsileg megengedhetetlen, elképzelhetetlen, hogy örök életű légy. És elképzelhetetlen, hogy a földön legyen az édenkert. Ez az egyik része. De ez nem büntetés. Ez egy automatikus következmény. És ezért mondja, majd visszatérsz a földbe. De a büntetés része az, hogy nehezen fogsz élni, és nehéz lesz. És így van. Jó, akkor ez általánosságban, ez a dolognak a magyarázata, az egész sztorinak a magyarázata. Most nézzük a részleteket. Először is a kígyó. Kígyóval kapcsolatban volt a kérdésünk. Itt én 4 véleményt ismerek annak kapcsán, hogy a kígyó, hogy kell értelmezni a kígyót. Van egy olyan, és itt mindegyik elhangzott majdnem az asztalnál. Van egy olyan értelmezés, ami azt mondja, hogy igen, a bűn előtt a kígyó, ez egy olyan állat volt, aminek volt lába, és tudott beszélni. És ő volt az, aki meggyőzte az Évát, és a végén, a történet végén pedig megbüntették, és elvették a lábait, és elvették tőle a beszédet. Oké, okay, ez egy magyarázat. Kicsit problematikus az, hogy nincs ez megemlítve. Szóval nincs a büntetésben, igazából a kígyó büntetésben nincs meg, és többet nem tudsz beszélni. Az van, hogy a porban fogsz feküdni, és mit tudom, de az, hogy fogsz beszélni, az nincs benne. A következő értelmezés, az, amit nem tudom ki mondott, hogy ez nem a kígyó, hanem a kígyó képébe beöltözött a sátán. Ez a következő magyarázat. Van egy harmadik magyarázat, ami azt mondja, hogy az egész az egy látomás. Ez nem valóság. Nem úgy kérdezik, hogy tényleg volt egy kígyó. Az egész az egy látomás, ez egy szimbolikus történet, nem kell ezt szó szerint venni. Egy szimbolikus történetben van egy szimbolikus esemény, és így kell értelmezni. Hogy? Nem, az, hogy ettek a fáról, az nem volt szimbolikus. Az a része látomás, hogy a kígyó, meg az ezzel kapcsolatban, ez nem teljesen világos nekem sem, hogy hol van a határa itt a látomásnak és a valóságnak. De ami a legszebb magyar...
Hogy? Egy belső készítés, ugye mi ebben a formában jelent meg.
Érdekesen néztek, Szatán, az a sátán héberül. Szatán és Nahás, mi a különbség köztük? A két szó között. A betűkben.
Fordítva, vissza pedig elolvas, nem?
Majdnem. Milyen betű különbözik? Van egy tolla valakinek? Ott van mögötted egy tolla. Az melyik? Na, nun az van, mind a kettőben.
És a het és a... És a tet.
Nézzétek? Szatán, nahás. Ugye, mi az, ami stimmel? Sin, sin, az ugyanaz. A nun és a nun, az is ugyanaz. A het és a tet az, az eltér egymástól. Mi az eltérés a het és a tet között? Formájában.
Az, hogy van fordítva.
Az, hogy meg van fordítva. Az egyik felfelé áll, a másik lefelé áll. Oké, van még egy kis közül, hogy behajlik, de tulajdonképpen, ha megfordítod, akkor ugyanaz a betű. Van egy nagyon szép magyarázat erre. Azt mondja, a sátán, a nahás, a kígyó, az a földi megjelenése a sátának. A sátának két feladata van. Az egyik az, hogy az embert meggyőzze arról, hogy bűnözzön, és a másik az, hogy a halála után pedig bemártsa az embert, és bevádolja az égi ítélőszék előtt. Azt mondja, a nahás az, amikor az embert meggyőzi a bűnről, amikor lefelé szól az embernek, és azt mondja, hogy a vétkezés, ezért a het az lefelé áll. A sátán pedig, amikor fönt az égben, fölfelé nézve, amikor bemártja az embert. Ez egyik. A másik, a két nun között a különbség. Ez a nun, ez egy ilyen meghajlott nun, ugye, mert ez a normál nun, ami, ami ilyen hajlott. Ez a nun pedig egy egyenes nun, ugye, mert a szó végén van. Mert azt mondja, ez is ugyanerről szól. Amikor az embert a rossz ösztön, a sátán meggyőzi arról, hogy vétkezzen, akkor úgy viselkedik vele, mint egy ilyen nagyon alázatosan. Jó lesz ez neked, én a javadat akarom. Tudod, hogy ez milyen jó érzés, tudod, hogy milyen jót fog neked. Ilyen nagyon benyalósan, ez is a kifejezésért, próbálja meggyőzni. Amikor pedig be kell mártani, akkor ő büszkén, büszkén jelenik meg, olyan, mint egy egyenes hátú valaki. Tehát a sátán szimbolizálja, a nahás, a kígyó szimbolizálja a sátán. Ennek az egésznek van egy olyan, olyan szép magyarázata, ami az összes értelmezést összefogja. Megint csak a Barbennél a következőt mondja. Azt mondja, előfordul az az emberrel, hogy lejátszódik benne egy párbeszéd valakivel, anélkül, hogy a másik beszélne hozzá. Ez történt Évával. Azt mondja, a kígyó az egy állat, azt mondja a Barbenn, mindig nagyon racionális. A kígyó az egy állat, ez nem tud beszélni. Pláne mondja, hogy sehol nincs írva, hogy Isten megnyitotta a kígyó száját. Nem. A kígyó nem beszélt semmit. Mi történt? A kígyó fölmászott erre a fára. És Éva látta, hogy a kígyó fölmászik a fára, és eszik a gyümölcséből. És erre lejátszódott a Évában egy beszélgetés, egy érvelés arról, hogy ez a fa, ebből a fából most lehet enni, vagy nem lehet enni. Fölmászott a kígyó a fára, és mondja, látja, hogy semmi baj nincsen, akkor ezek szerint Isten, akkor hogy lehet az, hogy nekünk azt mondta, hogy ne együnk belőle? Ezek szerint akkor mi mégis ehetünk belőle. Ha a kígyó eszik belőle, és nincs semmi baja, akkor nekünk miért lenne ettől bajunk? Innen indult el ez a párbeszéd, tehát nem volt egy valós párbeszéd, ez csak Évában játszódott le. Még ha meg is néztek a részleteit a párbeszédnek, ha lapozatok az elejére, akkor azt mondja, arra majd mindjárt visszatérünk, hogy mit jelent, hogy a kígyó a legfurfangosabb, vagy a legmesztelenebb volt az összes állat között, mert mindjárt visszatérünk. Csak nézzék magát a... ugye az elején azt mondja, hogy a kígyó nagyon furfangos volt, és azt mondta a nőnek, hát tényleg azt mondta nektek Isten, hogy egyetek a kert minden fájából, csak minden fájából? Erre azt mondja Barbanel, gyakran látjuk a Bibliában, hogy valakiről azt mondják, hogy és azt mondta, de ez nem azt jelenti, hogy mondta valóban, hanem azt jelenti, hogy ez jött ki belőle, ez volt a tanulsága. És erre több példát is mond. Tehát Éva meglátta a kígyót, és azt mondta, hoppá, ez eszik a fa gyümölcséből. Akkor tényleg azt, hát akkor ezek szerint Isten azt mondta nekünk, hogy minden fa gyümölcséből legyünk, és erre azt mondja magában a nő, de hát azt mondta nekünk, ez a következő mondat Isten, azt mondta, hogy minden gyümölcsből legyünk, de ebből a gyümölcsből ne legyünk, mert azon a napon meghalunk. És erre azt mondta a kígyó, vagyis a kígyó látványa azt jelentette a nőnek, hogy nem fogtok meghalni, hanem inkább azért mondta nektek Isten ezt, hogy mondja a nő magában, hogy nehogy kinyíljon a szemetek, mondja a nő. Vagyis ez az egész párbeszéd benne játszódik le. Ez egy kérdés azonban, hogy akkor viszont miért kapott a kígyó büntetést? Szerencsétlen kígyó. Ő mit csinált? Ő végezte a dolgát, evett. Egy kígyó fölmászik, mindenhol eszik a fa gyümölcsöt, akkor a végén miért jár neki büntetés? Erre azt mondja bárban, el tudjuk azt, például mondjuk egy durva példát, ha valaki, van erre kifejezés? Valaki szexuális aktust végez egy állattal. Erre van szakkifejezés?
Nem,
mert
van egy
beteg? Igen. Akkor ugye ez halálbüntetéssel jár. az illetőnek, és az állatot is megölik. Miért? Nem azért, mert az állatnak büntetés járna. Hogy állat az nem, annak nincs erkölcsi. Nem kell erkölcsileg valahova tartoznia. Csak ha egy olyan ilyen súlyos dolog történt általa, akkor annak valamilyen bélyeget kell adni. És azt mondja, ugyanez a helyzet, mert van egy praktikus oldal, és hogy ne az, amit mindig a tehén elfogott, mert azt mondja, jaj, ez aki a Jancsi. Ugye akkor ne legyen egy ilyen, ne legyen egy ilyen...
Milyen szűzői van? Hány.
Szóval ez a praktikus rész. A másik része az, hogy ő egy bűn részévé vált, és ugyanúgy például, mint ahogy a bálványimádásnál, miért kell elpusztítani a bálványt? Ő nem vétkes. Az vétkes, aki lehajolt előtte. Azért, mert ha ő egy bűn részévé vált, akkor ezáltal tisztátalan lett, ezáltal alkalmatlan lett egy normál használatra. És az helyzet a kígyóval. A kígyó nem volt bűnös, csak csinálta a dolgát. De mivel egy ilyen bűn kötődött hozzá, ezért lett megbüntetve, ezért nyoma maradt annak, ami volt. Így van. Mit jelent az, hogy ő mesztelen volt, vagy hogy ő furfangosabb volt a mező minden vadjánál? Erre a bárban azt mondja, hogy megint nagyon racionális magyarázat. A kígyó egy olyan állat, ami mindent megeszik, amelyik mindenhova fölmegy, mindent, ami útjába kerül, azt megeszi. Nem olyan, mint a mező többi vadja, többi állat, ami teremtődött, ami specializálódik egy valamilyen élelmiszerre, vagy ami valamilyen formára a vadászatnak, hanem a kígyó az mindenhol, mászik, mindent eszik, és így adódott az, hogy ő volt az, aki éppen evett ennek a fa gyümölcséből, és nem a zsiráf. A zsiráf is lehetett volna, ezt én teszem hozzá, ezt nem mondja, de hogy igazából ez is egy ilyen nacionális dolog. Igen,
biztos, hogy elég elrettentő volt, amikor azt mondta, hogy és meg fogok halni, mert tulajdonképpen nem biztos, tudták, hogy ez mit jelent. Most azért a te példát, hogy azt mondja, hogy nincs mit gyerekem, mondjuk egy három éves gyerekben azt mondja, hogy ne nyújt a tüdőn megégeted magad, amíg ő egyszer nem éli ezt, hogy mi az, amikor forrósz hozzá, mert nincsen közöttünk szerintem, aki nem nyújt volna hozzá valami tűt.
Úgy látszik,
nem tudom, hogy micsoda.
Úgy látszik, hogy nem volt elég elrettentő. Látod, nem volt elég elrettentő.
Tehát lehet, hogy nem is tudták tulajdonképpen.
Erről van szó? Tudták, mint ahogy a gyereknek azt mondja, hogy ne érj a forróhoz. Ő tudja, hogy azt mondtad, de az nem jelent tudást. A tudást az jelenti, amikor meg is élted.
Nem,
amikor
az örökké valóki elszúrta, mert nem volt
el. Az, hogy elszúrta, az Iván kérdése. Hogy ezt előre kitalálta, hogy így legyen, vagy nem így találtak. Erre mindjárt ezt a végén szeretnék visszatérni.
De még van, csak annyit, hogy erre, hogy mondod, hogy a kígyó nem volt bűnös, meg a bálvány nem bűnös. Mégis megsemmisítik, nem csak azért semmisítik meg, mert hogy bűnös lett, nem büntetésből, hanem elsősorban azért, hogy a bűnismétlődésnek a lehetőségét is.
Jó, a bálványnál az igaz, de mondjuk egy tehénnél nem feltétlenül, és mindig a kígyónál.
Hát, hogyha ez előfordulhatott egyszer, akkor előfordulhat másra is, többször is.
De akkor az összes tehént ki kéne írtani.
Hát,
az összes valamire való tehént, úgy értem, a szemre valóbbakat. Szóval...
De a kígyó esetében mindenképpen van egy ilyen értelmezés, szerintem.
Kérdésem volna, hogy ugye az Isten nem mondja, hogy kígyó nem lehet az alma
Hogy mit nem mond?
Hogy az állat nem esik az abból a fából.
Így van, ezt nem mondja.
De azt viszont mondja az embernek, hogy uralkodjon az állatok fölött.
Igen.
Nem jelent, hogy itt gyakorlatilag azért lett bűnös a kígyó, mert hogy ő is a tiltott gyümölcsből legyen, hiszen az ember nem uralkodott rajta, és nem tiltotta meg neki.
Ez nagyon
nagy hogy van. Éva ott volt, látta
kígyót a falban. Meg kellett volna tiltsa, hogy...
Le kellett volna, hogy zavarja a fából.
Ez nincs írva. Nem, ez egy magyarázat. A Barbanel azt mondja, hogy így...
Egy ilyen ehhez, hogyha így szemben el nem azt mondta élet, és ne is ér hozzá, és egy kígyó csak ott tekerjét az alamány között, hogy kígyó nem iszik valamelyet.
Akkor lehet. Nem, azt mondja a Barbanel, hogy a kígyó addig evett almát, és utána lett az a büntetése, hogy a port földporát eszi. Látta, hogy ott mászkál, és az már elég volt neki. Oké, mindes... Különben ez fontos, hogy nem alma volt a gyümölcs. Ezt csak szeretném jelezni. A legtöbb magyarázó szerint vagy füge, vagy szőlő. Miért? Füge azért, mert látjuk, hogy fügefa levelet agasztottak magukra. És azért, mert rögtön ott volt a fa, hogy gyorsan arról szedték le a leveleket. Ez egyik. A másik pedig, hogy a miért szőlő? Azért, mert igazából szőlőből készített aztán bort a férfinek, és ilyen formában adta oda neki, hogy ne ismerje föl. És azt mondja, a Midrás ezért azt mondja, ez szőlő volt. De semmiképp nem alma. A ember tragédiájából. Hogy? Pozitív dolog. Igenis, meg nem is. Például a Noé is, amikor bort ivott, az nem, és berúgott, nem egy pozitívumként van jelöltet. A bor az egy olyan dolog, mint sok minden más, ami lehet nagyon negatív, és éppen ezért lehet nagyon pozitív is. Mi volt még itt, ami ezzel kapcsolatban...
Most hát ez ott az alma, de azt mondja, hogy alma egyébként? Az
sehol nincs alma.
Nem is mondja?
Nincs sehol alma. Az alma az ember tragédiájából jön szerintem. Nem, még előtte valószínűleg.
Rengeteg középkori kódexet megnézett.
Akkor ott alma. Jó, igaz.
Valahonnan számodik ez a
ilyen. De nem zsidó. De nem zsidó forrásban.
Ilyen valaki
félrefordítja. Nem a
ügyek
falra.
Honnan tudod, hogy nem oda bújtam?
Nem,
most még egy nagyon fontos elem van itt, amiről még nem beszéltünk, hogy ez az egész bűn, ezért látszik, hogy ez valahogy kapcsolódik a szexualitáshoz. Ez nem egyszerűen egy ilyen ártalmatlan kis fa, aminek eszik a gyümölcsével. Mert nézzétek meg, hogy az egész történetben ez a mesztelenség ott van, és ott van a végén a büntetések között egy csomó olyan dolog, ami a szexualitással kapcsolatos. Ugye azt mondja, hogy nehezen fog szülni, meg hogy a férfi felé van a vágya, de ő uralkodik rajtad. Tehát ezek hogy jönnek ide? Mi köze ennek a...
Nekem a szülőgyerek vonatkozás
jutott. Hogy?
Hogy a szülő és a gyerek, ugye nagyjából is elbűnökori, együtt él a szimbiózisban van, ugye alapjában a szülő az jelentően a gyerek, hogy 10 éves korokig általában hallgatnak a szüleit, elkezdődik egy ellenállási folyamat, ami pont a szexuális éréssel van általában párhuzamban, és valahogy ez a, mintha párhuzamban állítható lenne ezzel a idegenkedő történettel is.
Hogy ott váltak le Istentől?
Hogy igen, van az Istenről egy ilyen leválás.
Szép, érdekes. Érdekes, amit mondasz. Mindenesetre a kommentárok azt mondják, hogy valahogy Éva meg volt arról győződve, hogy ez a fa, ez nagyobb szexuális vágyat fog ébreszteni benne és a férjében. Van egy olyan típusú magyarázat, hogy mondtuk, hogy a bűn előtt az Ádám és Éva egy nagyon ilyen, főleg Ádám, úgy van jellemezve, mint egy nagyon spirituális lélek, egy ilyen isteni tudásban elmélyülő és azzal foglalkozó isteni teremtmény. És hát valószínűleg nem nagyon foglalkoztatta. Hát ugye mondja is, hogy mesztelek voltak, és nem, ez nem jelentett nekik semmit. Úgy néztek egymás nemi szerveire, mint egymás orrára, vagy fülére, vagy karjára. Ami azt jelenti, hogy az egész dolgot, ezt az egész szexuális dolgot úgy kezelték, mint valamilyen szükséges eszközt. Mint egy szükséges eszközt, és nem volt ebben semmilyen plusz azon túl. És azért nem is szégyelték magukat. Mert semmilyen bűnös vagy a szükségesnél több gondolat nem ébredt bennük. És valahogy Évát ez egy kicsit lehet, hogy irritálta, már csak abban a szempontból is, hogy akkor lesz-e egyáltalán majd itt nemi kapcsolat, vagy elég nemi kapcsolat ahhoz, hogy gyerekek legyenek. És ezért evett a fagyümölcséből és adott Ádámnak, de ezzel túllőtt a célom, mert ezzel olyan szintű szexuális vágyakat ébresztett Ádámban és magában, ami már a szükségesnél több. És ezért Évának a büntetésében mi, van, mi a leglényegesebb eleve, ez a szexualitással kapcsolatos dolog, hogy azt mondja, te arra vágytál, hogy nagyobb szexuális, vagy több legyen a szexuális vágy, mi a te büntetésed? Az egyik az, hogy a férfi felé lesz a te vágyad, de ő uralkodik rajtad. Ugye mit jelent ez a kifejezés? Ugye a férfi felé van vágyad, de ő uralkodik rajtad. Ugye a szexualitásnak ugye az a eleme, hogy végülis a férfi, egyrészt a férfi aktivitása szükséges a szexuális élvezethez, és a férfi élvezetéhez nem szükséges az, hogy a nő is élvezze a dolgot, és ő dönti el, hogy, tehát lehet, hogy ne te vágyakodsz iránta, de ő dönti el, hogy ezt mikor teszi, és mikor nem, ő uralkodik rajta. Tehát lehet, azért csináltad, hogy nagyobb legyen a szexuális vágy, de pont a fordítottját érted el, és ráadásul milyen nehéz lesz neked ezek után, ha létrejön a kapcsolat, és terhes leszel, akkor hosszú lesz a terhességed, fájdalmakkal lesz teli a szülés, a gyereknevelés, és így tovább. És így tovább. Tehát azt mondja, ugye midá ke neged midá, fogad fogért elv alapján, mert nem tudom, erre van egy jobb kifejezés magyarul, tehát a mérték, ugyanazon mérték elvén a büntetése Évának az ezekkel a dolgokkal kapcsolatos. Különben, ha megnéztek magát a szöveget, ahol a büntetést mondja, ott azt mondja neki, ugye, Elhai Sáh már 16-os mondatban, és a nőnek azt mondta, sokkal teszem a te fájdalmadat és a terhességedet, szomorúan fogod, vagy fájdalommal fogod szülni a fiaidat, a férjed felé lesz vágyad, és ő fog uralkodni rajtad. Mi az, hogy sokkal, ugye több dolgot mond, sokkal, ezt most valószínűleg a magyarban, olvassátok fel a magyar fordítást, Léci? 16-os?
Beredve igen, megsokasítom, is erősséget, fájdalmai.
Oké, itt össze van mosva. Mert a szó szerinti fordításra megnézzek a Hébert, Elhai Sáh már, azt mondta a nőnek, Harbe itzvonech, sokasítva sokasítom a fájdalmadat, veheronech, és a terhességet fájdalmát, fájdalmadat és a terhességedet, beeceftil dibanim, szomorúan vagy fájdalommal fogsz fiúkat szülni. Tehát itt sokkal több, ha megszámoljuk, akkor azt mondja, sokasítva sokasítom fájdalmadat és terhességedet, be egyszer tildőben én, és fájdalommal fogsz gyerekeket szülni. És erre van mindenféle kifejtés, hogy mennyi minden fájdalom jár együtt a nőknél a szexualitással. Azt mondja, első dolog az a havi ciklus. A második dolog az a maga, most nem emlékszem az összesre. Mi van itt még? Gyerekek! Itt van egy felvétel. Gyurikám, kérlek, hogy konszolidáld magadat. Oké. Akkor a másik az, hogy tehát a havi ciklus, a másik az, hogy a terhesség nem csak fájdalmas, hanem hosszú is. Az sem volt, lett volna korábban így. Aztán maga pedig a szülésnek a fájdalma, és amiben beletartozik aztán a gyereknevelésnek a összes nehézséges. A héberben be eceftil di banim, a banim valóban azt jelenti szó szerint, hogy fiúk, de a héberben, ha kollektíve mondjuk mind a két nemre, akkor a himnemet használjuk. Tehát ez a fiúkat és lányokat is jelenti. Ez nem azt mondja, hogy lányokat könnyebb szülni. Vagy könnyebb lányokkal terhesnek lenni. Oké, akkor térjünk végezetül pedig rá arra a kérdésre, ami az Ivánnak volt a kérdése, hogy volt ez a történet. Ez el volt előre tervezve, vagy ez egy baklövés volt? Ez egy hiba volt a sztoriban?
Nézzük meg azt az esetet, hogy ha a lényeg marad, akkor azért, hogy összesen
Hát, hogy abban indulunk, hogy ő a saját szórakoztatására teremtette a világot, akkor igen.
Igen, ez az van még egy ilyen, hogy a
Oké. Okay. A válasz az tulajdonképpen, hogy mind a kettő igaz. Nem volt az előre tervezve, de úgy, hogy megtörtént, mégis előre el volt tervezve. Vagyis miről van szó? Arról van szó, hogy az ember a szabad választás lehetőségét megkapta már a teremtéskor. Tehát abban nincs igazság, hogy nem lett volna szabad választás. Hiszen maga a teremtése az embernek, ahogy ezt megbeszéltük, attól tette az ember, az már mássá tettek, nem volt előtte egy robot vagy egy állat, hanem ő egy szabad választásra rendelkezett. Csak a különbség az volt, hogy akkor sokkal könnyebb volt neki választani, mert a bűn nem vált a részévé. Tehát a szabad választás előtte is megvolt, csak sokkal könnyebb volt, mint azután, hogy a bűn a részévé vált. Oké? Abban a percben, a bűn részévé vált, már benne volt a rossz, nem egyszerűen rajta kívül. És ezt is szimbolizálja, hogy a sátán, mint egy rajta kívüli képben jelenik meg a kígyóban, mert még nem volt része, mint valami rajta kívül álló dolog volt. Ha nem vétkezett volna Ádám és Éva, éltek volna a szabad választás lehetőségével, és a jót választják, és nem vétkeznek, és bejön a sábesz, tehát kivárják azt a két órát még, akkor eljött volna a világ célja, a messiási kor, ami a jelen esetben majd akkor jön el, ha eljön a messiás, és föltámadnak az emberek, és mindenki örökké él. Az az idealisztikus, utópikus állapot, amikor a test, a lélek, a spirituális és a fizikai léteznek örökkön örökké, és mindenki, hogy a próféta mondja, a világot borítja Isten tudása, mint ahogy a tengert a víz borítja, és minden csak Istenről szól, és a isteni energia mindenből sugárzik, és csak jól létezik a világon, eljött volna ez az állapot. Bűnöztek, és ezért van az, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamattá lett, de ezáltal sokkal értékesebbé is. Mert hogyha ez nem lett volna, akkor ezt az állapotot egy sokkal egyszerűbb dologgal értük volna el, azzal, hogy két órán keresztül nem vétkezünk valami olyan dologgal, ami amúgy sokkal könnyebb is volt megállni, hogy ne vétkezzék, hiszen a bűn még nem volt részük. Mivel ez nem sikerült, nekünk sokkal nehezebb dolgunk van, és sokkal hosszabb ideig tart elérni ezt a végállapotot. Tehát tulajdonképpen ez a történet azt mondja el, hogy Isten el is tervezte is, meg nem is, lehetőséget is adott rá, meg nem is, és hogy a jó és a rossz, maga is a jó és a rossznak a fogalma, hogy amikor azt mondom, hogy történik velem valami rossz, az valójában hosszú távon lehet, hogy még jobb, mint ahogy itt is, ők vétkeztek, az egyértelműen rossz, de hosszú távon ez sokkal értékesebbé teszi majd azokat a folyamatokat, amelyeket ez elindít. Nem természet, ezen az úton, ha az Ádám nem ezt tette volna, akkor nem ezen az úton ment volna. De volt egy választási lehetőség, és az ember döntötte el, hogy végül is ezen az úton fog ez tovább menni. Jó, ez egy általános kérdés, hogy eleve a szabad választás, és hogy Isten akarata az hogyan fél meg egymás mellett, mert ez egy nehéz logikai csapda. Ha Isten mindent akar, ha mindenben benne van Isten akarat, akkor hogy lehet, hogy én szabadon tudok választani? Most ezt ő akarja, vagy én akarom? De ez most nem ide tartozik. Egy pár érdekesség még, csak aztán tényleg befejezzük. Azt mondja a végén, hogy azt mondta, azon a napon, amikor esztek belőle, meg fogtok halni. Meg fogsz halni. Meghalt azon a napon? Nem. Még egy 900 évig. Az nézzétek meg a tilalmat. Tessék,
mert amely napon ejendél, arról bizony meghalsz. Tehát azon a napon ez halsz meg, mikor eszed belőle.
Na, meghalt azon a napon? Nem.
17-es.
Halandóvá vált. Az, hogy meg fogsz halni. Ez egyszerű magyarázat az, amit te mondasz. A Laci mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy meg fogsz halni azon a napon halandóvá fogsz válni. Halál fia leszel. De nem azt jelenti, hogy meg is fogsz halni. De van egy szép magyarázat. Amikor keresi Ádámot Isten, akkor azt mondja a szöveg, hogy ve is muet kola semelokémit ha lech bagan le ruach hayom. És a 8-as mondatban. És meghallották az örökkévaló Isten hangját, amint ment a kertbe, amint jött ment a kertben a nap szelére. Mit jelent ez? Jött ment a kertben a nap szelére. És van egy olyan magyarázat, hogy a nap az Isten napja. És tudjátok, hogy a nap szele itt nem semes, tehát ez nem a nap égi test, hanem a nap. Mint a day. Ugye van az a szöveg, hogy mi ismertek azt a viccet, ugye, hogy az, Istennek ugye egy nap az ezer év. Ez ugye közismert dolog, hogy Isten napjai azok egy pillanat az neki, az ő egy pillanata az nekünk nem tudom milyen hosszú, és egy napja az nekünk ezer év. És van ez a vicc, hogy imádkozik a zsidó, és az, hogy Istenem drága, hát neked mi az neked itt nem? Egy nap neked az ezer év itt lenn nálunk. Hát most megvettem azt a lottószelvényt, tegyél már milliómossá! És megszól egy hang, jó, csak várj egy napot. Most ugye akkor itt is erről van szó, hogy Isten azt mondja, meg lesz a büntetés, de az én napom szerint, és tényleg azt látjuk, hogy Ádám ez majdnem 1000 évig élt. 900 évig élt. És ez a nap, amit ott mond, hogy azon a napon meg fogsz halni, és a napnak a szele, aminél azt mondja, hogy Isten jött, ment a nap szelére, az a nap, ami Isten napja, és ezzel jelzi, hogy, hogy ez a nap, ez Isten napja is szerint van számolva. Mit jelent az, amikor Isten azt mondja neki, hogy hol vagy? Isten nem tudta, hogy hol van? Azt kérdezi, hol vagy Ádám? Hú, itt vagyok. Nem tudta, hogy hol van, kereste? És erre két magyarázat van. Az egyszerű magyarázat az az, hogy csak a beszélgetés elkezdéséhez, hogy ne roncson rá. Az, amit a gyereknél látod, hogy valami csúnyaságot követett el, akkor na, műság, és akkor utána mondod, nem rögtön, az nagyon kezelhetetlenné teszi. Van egy szép magyarázata, mindig szoktuk említeni, az Alter Rebbe-nek, a Schneozalmer rabbinak, az első Chabad rabbinak, aki azt mondja, ez egy történetben van beágyazva, hogy amikor ő börtönben volt, a cári börtönben, bejött hozzá egy fontos miniszter, hogy beszélgessen vele, hallotta ez egy bölcs rabbi, és nagyon foglalkoztatta a Biblia ezt a minisztert. És akkor bejött hozzá, nem mondta meg, hogy ki ő, és fölállt a Alter Rebbe, és köszöntötte. És akkor megkérdezte tőle, azt mondja, hogy honnan tudod, mit jelent az, amikor azt mondja a Biblia, hogy hol vagy? És erre azt mondja neki Alter Rebbe, az azt jelenti, mondta az Alter Rebbe éneklő hangon, hogy hogy Isten megkérdezi az embert az élete egy pontján, hogy hol vagy, hova jutottál, mit csináltál, ki vagy te tulajdonképpen. Például, mondja az Alter Rebbe, itt vagy te, mondja a miniszternek. 54 éves XY, ilyen és ilyen miniszter, és Isten megkérdezi tőled, hol vagy te? Mit értél el az életben? Mit csináltál? Hol állsz az életben? És ezt jelenti a hol vagy te, mondta az Alter Rebbe, azt, hogy nem az, hogy fizikai okol, hogy hova jutottál, mi van veled? A Jeka, hol vagy? Jó, még sok minden van. Van olyan kérdés, amire nem válaszoltunk? Azok közül, amiket feltettünk?
Azok között még egy másik, a legutolsó mondatom, hogy kerubokat, villogok hallott lángját,
hogy az élet. A villogó, kardos, igen. Hú. Úgy emlékszem, hogy az a magyarul van úgy fordítva, hogy a villogó kardos, de ez nem villogó kardos, hanem héberül ez úgy szól, hogy Herev hamita pechet, forgó kard. Mi ez, hogy forgó kard? Ez olyan kard, amit ha megforgatsz, akkor is tudsz vele vágni, ugye? Kétélű kard. Ugye? Mi az, hogy kétélű kard? Azt mondja, olyan dolgok, ami ilyen is lehet, és olyan is lehet. Szabad választás az ilyen. Az vihet téged nagyon le, és hozhat téged nagyon föl. És azt mondja, mostantól ahhoz, hogy te bekerüljél az édenkertbe, használnod kell ezt a forgó kardot. Most már nem magadtól vagy ott, hanem használni kell a forgó kardot, és a jó oldalt kell választani. A kerubok az... van egy dolog, amit nem válaszoltunk meg. A kerubok az az angyalok, spirituális. Azok, akik ott maradtak az évekedben. A legfontosabb, vagy a legizgalmasabb kérdés, és akkor már tényleg végére jutottunk. Mi az, amikor a végén azt mondja Isten, és egyáltalán kinek mondja, mi ez? A 22-es mondatban azt mondja, és szólt az örökkévaló Isten, hát az ember valóban olyan lett, mint egy közülünk, hogy tudja a jót és a rosszat, és nehogy most a kezével nyúljon, és kezével oda nyúljon az örök élet fájának gyümölcséhez, és egyen belőle, és éljen örökre. Isten azt mondja, olyan lett, mint mi? Hogy lett? Mi ez, hogy olyan? Most még azt magyarázom, hogy az ember lecsúszott a bűn által. Akkor mi az, hogy Isten elismeri, hogy olyan lett, mint mi? És van egy gyönyörű magyarázat. Azt mondja, és több eszámot használ. Azt mondja erre a Barbanel, egy gyönyörű magyarázatot van. Azt mondja, ugye mondtam, hogy az egész dolog a szexualitás körül forog. És Éva azt gondolta magában, mondja Barbanel, hogy én azért nem ehettek a gyümölcsből, nem azért nem, mondotta a buta Éva, mert szabad választás, és mit tudom, mert Isten én javamra tiltotta meg, hanem azért, mert tulajdonképpen, és van egy ilyen, van valami ilyen midrás is, Isten maga is ebből a fából teremtődött, és vált teremtővé, és ezért ez a fa a termékenység fája, ami a szexualitással kapcsolatos, és ha én eszek belőle, olyan leszek majd, mint Isten, és ezért ő féltékeny, ezért nem akarja. És erre a történet végén azt mondja Isten, mint amikor viccesen valaki rákérdezi, na, olyan lett, mint én? Azt mondja ki, az Ádám most olyan lett, mint én? Na. Nem lett, látjuk, hogy nem lett olyan, és most ne egyen az örök élet fájából, nehogy örök életű legyen, most már nem is tud örök élet. Nemhogy nem lesz termékeny, úgy, mint én, hanem még csak nem is lesz örök életű. Tehát ez a mondat, ez egy ilyen cinikusan, vagy gúnyosan, időzelve gúnyosan mondat. Isten által, olyan lett, mint én? Hén, ha Ádám, ha jákel, hádmi menú? Tényleg olyan lett, mint én? Hén, az azt jelenti, mint, hogy igen, vagy valóban? Valóban olyan lett, mint én? Ott van egy kérdőjel a végén. Olyan lett, mint mi. Kinek mondta, hogy mint mi? Azt mondja, hú, bész, dino, gyakran kifejezés, ő és az angyalai, akik a spirituális lét.
De azt mondjuk is előfordul többször, nem, hogy többet számot.
Igen, például az ember teremtésénél is azt mondja, teremtsünk ember, az a tisztelet kifejezése. A héberben, amikor többes számon beszélek magamról, hogy ne tűnjek túl nagyképűnek, akkor többes számra beszélek magamról, mert úgy tűnne, hogy én túlságosan magamat helyezem előtérve. Ez egy filológiai, retorikai fordulat, nem egy nem a valós jelentéssel kapcsolatos. Nem. Ja, hogy az Elohim maga a név többes szám, erről beszéltünk ott részletesen, hogy az egész pontosan, ahogy is van.